Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a karácsony végtelenül közel jött hozzánk, és mi, akik tudjuk, hogy mit is ünneplünk ilyenkor, érezzük azt, hogy mennyire végtelen a te szereteted, és mennyire meg kell, hogy hódoljunk előtted. Hiszen olyan nagyra becsültél bennünket, ahogy énekeltük is, hogy a te egyetlen egyedet, az Úr Jézus Krisztust értünk adtad. Annyira döbbenetes számunkra, hogy neked mi ennyire fontosak vagyunk, hogy semmi nem volt drága azért, hogy örökké veled lehessünk. A bűneinkért, a hitványságainkért kellett Krisztusnak otthagyni a mennyei örök dicsőséget, és eljönni ide közénk. Nem volt a számára hely ebben a világban, csak néhányaknak a szívében. És tudjuk, Urunk, hogy ez a világ ma is sötétségben van, és csak ott van igazi világosság, ahol Jézus Krisztus úrrá lett a családokban, a szívekben, az életekben. Azért esedezünk hozzád, Urunk, hogy hadd legyen ez a karácsony olyan ünnep, amikor nagyon sok családban világosság támad. Imádkozunk azért, hogy szülessen meg minél több helyen az Úr Jézus, valóságosan is a szívekben, hogy ne csak a kis Jézus, vagy angyal, vagy télapó jöjjön el, hanem te, aki Krisztusban önmagad jöttél közénk. Kérünk téged, Urunk, te hozd el világosságodat, szeretetedet, kegyelmedet, jó téteményeidet, és gazdagíts meg vele mindnyájunkat. Imádkozunk önmagunkért is, akik várva várjuk az ünnepet újra, mert boldogok vagyunk azért, hogy van reményünk, hogy van értelme az életünknek, van célja, ahová tartunk. De imádkozunk azokért, akik ebben a boldogságban is most aggodalommal vannak jelen. Imádkozunk, Urunk, azért a családért, amelyben egy kedves rokon, egy szeretett társ, egy jó barát nagyon súlyos állapotban van kórházban. Urunk, tudjuk azt, hogy ilyenkor az ünnep közelettével mindenki, még az orvosok is igyekeznek és szeretnének otthon lenni, ünnepelni, együtt lenni. Urunk, könyörgünk azokért, akik most mégis ott vannak a kórházban, akár ápolók, akár orvosok, hadd tudják a legodaadóbban végezni munkájukat. És legfőképpen hozzád könyörgünk, Urunk, te adj nekik bölcsességet, tudást, vezetést, hogy tudjanak eszközök lenni a te kezedben, aki az áldott orvos vagy. Ha ez kedves előtted, dicsőítsd meg ebben a testvérben önmagad, és add, hogy mi hamarabb lábra álljon és helyre jöjjön az élete. És imádkozunk, Urunk, azokért a számunkra talán ebben a pillanatban ismeretlenekért, akik szintén kórházban, vagy valamilyen otthonban kell, hogy töltsék az ünnepet, légy társuk, vígaszuk, békességük, nyomorúságuk helyén. Köszönjük neked, Urunk, hogy mind a jó napokat, mind a rosszakat, mind az örvendezés, mind a próbák idejét a te kezedbe helyezhetjük. Így könyörgünk ma is, segíts bennünket igédre figyelni, tudjuk, elkészítetted üzenetedet. Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 41. rész, első 16, valamint 25. és 29-től 43-ig terjedő verseiből. Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta. Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is jött ki utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor felébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor ezt álmodta. 7 kövér és szép kalász nőtt egy száron, de 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor felébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát, de senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz. Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira, és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőr parancsnok házában, álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőr parancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek hivatalomba, amazt pedig felakasztották. Akkor a fáraó hivatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek. Álmot álmodtam, de senki sem tudta megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak. Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg 2-szer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi Isten. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó. Rendeljen az ország felé felügyelőket, és szedessen 5-öt Egyiptom országában a bőség 7 esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta szolgáinak. Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó. Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcs ruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte, térdre. Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. Kedves testvérek, tegnap láthattuk azt, hogy József milyen nyomorúságba kellett, hogy essen, azért, hogy Isten fel tudja őt használni. Nagyon meg kellett őt aláznia, és ahogyan azt el is mondtuk tegnap, az alapanyag jó volt, de egyáltalán nem volt készen. Nem volt teherbíró, nem volt kiforrott jellem, volt mire építeni, de keményen meg kellett még dolgozni Józsefet. Nagyon sok nyomorúságon ment keresztül ez a fiatal ember, és azt láthattuk, hogy Isten a legnagyobb nyomorúságokat is fel tudja, és fel is akarja használni arra, hogy a mi javunkat, vagy mások javát szolgálja vele. Isten kezében a hívő ember számára minden áldássá válik. Áldássá lett például itt József esetében a kényeztetés. Beszéltünk róla, hogy a kényeztetés, az elkényeztetni valakit, az általában rosszat jelent. De Isten itt még ezt is felhasználta, mert a kis árva fiú szeretett tankját az apja csurig töltötte szeretettel. Volt miből merítenie. Azt szokták mondani a lélekbúvárok, hogy 3 éves korig csak szeretni kell a gyerekeket. Ez a legfontosabb. Szeretni. Feltölteni annak a gyereknek a szeretett tankját. Majd utána lesz még sok-sok év, amikor majd nevelni kell, amikor parancsolni kell, utasítgatni kell, fegyelmezni kell, feddeni kell, de 3 év fel kell tölteni a szeretett tankját. Na hát, József édesapja Jákob nem 3 évig, hanem 17-ig töltögette. Folyamatosan csak a szeretetét pumpálta bele ebbe a fiatal emberbe. Aztán azt is tudjuk, hogy a testvérek mennyire meggyűlölték őt, de Isten még ezt is áldássá formálta, mert azzal, hogy őt meg akarták ölni, és aztán rabszolgává lett, ezzel elindították a felkészülés rendkívül nehéz útján. Áldássá lett József számára a pogány kereskedők pénzésége, akik ő benne a fiatal srácban nem embert láttak, hanem egy beszélő szerszámot, egy kis pénzkereseti lehetőséget, semmi mást. És áldássá lett József számára a rabszolgaság, majd az igazságtalanul viselt börtönesztendők is. De bármennyire is sok megpróbáltatáson ment keresztül József, Isten mindig annyit engedett meg neki a szenvedésekből, amit elbírt viselni. Azt lehet mondani, hogy Isten a próbatételekben mindig így csinál, elmegy majdnem a határig, amikor már az ember azt mondja, már nem bírom tovább, de azt a határt nem lépi túl. Ő pontosan tudja, mi az, amit még elbír viselni, ami még a javára van, és nem a kárára az embernek. Józsefet sem engedte, hogy beleroppanjon, hogy összetörjön, csak annyit engedett, ami a javára van. Néhány évvel ezelőtt egy Biblia körben végigvettük Dávidnak az életét, és ahogyan vettük hétről hétre az ő életét, néhány hét után megkérdeztem a testvéreket, hogy na aztán mennyi ideig is bujkált, bujdosott Dávid? És akkor mondták, hogy hát néhány hétig, volt, aki azt mondta néhány hónapig, és amikor megmondtam, hogy hány éven át tartott, megdöbbentek. Nem is gondolták. Sokszor így vagyunk a Bibliával, hogy olvassuk, de ha nincs valami egészen konkrétan leírva, akkor talán úgy oda se figyelünk rá, vagy nem tűnik fel. Nem tudom, feltűnt-e például, mert hogy József történetét mindenki jól ismeri, ez biztos, de hogy hány évig tartott Józsefnek ez a szenvedése? 13. 13 esztendő. Bár úgy olvastam most az igében, hogy 2 év után, de ez csak az a 2 esztendő, amikor kiszabadult a főpohárnok, és megfeledkezett róla. De összesen 13 esztendő volt az ő nyomorúságainak az évei száma. 17 évesen lökték be a kútba a testvérei, és 30 éves volt, amikor előhozatta a fáraó. Nagyon-nagyon sok. 13 év. Azt szoktuk mondani viccesen, hogy ez még gombócból is sok. Nemhogy börtönből, meg rabszolgaságból. 30 évesen jön ki József a börtönből, és emelik Egyiptom második legmagasabb pozíciójába, és ez a 30 év is jelképes. Tegnap mondtam, hogy nagyon sok mindenben József Jézusra mutat, ebben is. Ahogy az Úr Jézus 30 évesen kezdte meg szolgálatát, úgy József is. Ekkor érte el azt az időt, amikor Isten használatba vehette. József olyan mélységből érkezett meg, ahonnan már lejjebb nem volt. Nincs lejjebb. Hová lehet lejjebb menni még? Rabszolga vagyok, egy beszélő szerszám, egy senki, akit kérdés nélkül megölhet a gazdája, aztán még, ha lehet, innen is mélyebbre löknek, be a börtönbe, teljesen jogtalanul. És aztán ma pedig azt hallottuk, hogy egyszer csak előhozatja a fáraó, és egy óra múlva ráhúzzák az ujjára a gyűrűt, és azt mondják, itt van a pecsét, utána a második legnagyobb ember vagy. Egy kicsit olyan szinte meseszerű, hogy ilyen lehetséges. Lehetséges. Istennél minden lehetséges. Nagy feladatot bízott az Úr Józsefre, és ezt kipróbálatlanul, öntelten nem tudta volna megvalósítani. egy egész birodalom, sőt még azon túli szomszédos országoknak is az élelmezését kellett levezényelnie 7 szűk vagy éjséges esztendőben. Tudnia kellett raktározni, tudnia kellett begyűjteni a gabonát, tudnia kellett rendszerezni akkor, amikor az emberek el voltak telve. Ó, van itt minden! Gazdagok vagyunk, van termés. Jóformán csak kihullik a kezemből a mag, és annyi terem, hogy az elmondhatatlan. És Józsefnek tudnia kellett bölcsnek lenni, határozottnak, és megadóztatni, megsarcolni keményen a népet, hogy aztán, amikor jönnek a szűk esztendők, legyen mit adni nekik. És most veszi hasznát József annak, amit az apjától tanult. Hiszen megtanulta tőle, amikor állandóan ott járt mellette, hogy hogy kell leosztani a feladatokat. Hogy kell kiosztani a teendőket, hogyan kell irányítani. Megtanulta, hogyan kell az embereknek elmondani, mit kell cselekedniük. Aztán most van haszna annak, hogy rabszolga volt, és meg kellett tanulnia a tiszteletet. Tisztelettel beszélni az elöljárókkal. Meg kellett tanulni, hogy vannak feljebb valók. És meg kellett tanulnia, ha nem akart állandó verést, akkor az alsóbb rétegekből valókkal is megtalálni a megfelelő hangot. Rabszolgatársakkal, aztán majd a börtönben is, a leghitványabb emberekkel, a bűnözőkkel meg kellett találnia a hangot. Ismerjük ezt, már nem olvastam fel a Bibliából, de tudjuk, hogy a börtönben is vezető tisztséget töltött be, rábízták a rabokat. Annyi mindent meg kellett tanulnia ebben a sok szenvedésben, és olyan ember lett ez alatt a 13 év alatt, akinek a szavára érdemes volt odafigyelni. Mert megtanulta a nyomorúságokban, hogy nincs kihez menni, nyafogni, nem mehetek árulkodni, nincs, aki segítsen, ha bajba kerülök. Neki kellett megoldást találnia, és azt is tudta, hogy egy támaszom van, csak egy, de az az egy a legbiztosabb, maga az élő Isten. Isten ebből a nagy mélységből felemelte, mert többet bízott rá. A felemeltetés, a nagyjálétel azonban nem uralkodásra adatott neki. Nem arra adatott, hogy ő mostantól kezdve kifejezze, milyen nagy ember lett, és leuralja, elnyomja az rábízottakat, az alattvalókat. És legfőképpen nem jutott eszébe például az, hogy bosszút álljon. Nem állt bosszút Potifár feleségén, aki miatt annyi éven át börtönben volt, nem állt bosszút a főpohárnokon, aki megfeledkezett róla, és még 2 évig ott kellett maradnia, nem állt bosszút azokon, akik talán őt bántották, gúnyolták, gyalázták, mert tudta, hogy a hatalom nem erre adatott. És tudta, hogy Isten akarata volt a szenvedése is. Gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne összefoglalni mindazt, ami vele történt, mivé formálódott József, és azt a szót találtam, hogy szelíd emberré lett. Szelíd emberré lett. A szelíd ugyanis nem azt jelenti, amit ma sokan gondolnak, hogy tutyimutyi, hogy élhetetlen, szerencsétlen, nem tud maga megoldani semmit. Nem ezt jelenti a szelíd. Épp ellenkezőleg. A szelíd azt jelenti, hogy van hatalma, hogy van ereje, de nem él vele vissza, hanem mások javára használja azt. Nem szelídség az, amikor valaki nagyon-nagyon gyenge, nagyon-nagyon elesett. Őt mindenki megveri, belekötnek, és ő nem üt vissza. Mert ő azért nem üt vissza, mert nem tud, mert nem bír, mert gyenge. Ez nem szelídség. A szelíd az, akinek volna ereje ütni. Az én lelkészem, Vadas Gyula bácsi, hatalmas ember volt. 70 évesen is magasabb volt jóval, mint én. Nagy, testes, bőven több, mint 100 kiló, nagyon nagy keze volt, de nála szelídebb embert nem sokat láttam. És amikor rendetlenek voltunk, konfirmációi órán, egyszer sem azt mondta, hogy majd lekenek nektek egy nyaklevest. Szelíd volt. Lett volna hatalma arra, hogy esetleg embereknek keresztbe tegyen, hogy üssön, de ő ezzel a hatalommal nem visszaélt, hanem segített. És vannak olyanok, akiknek nem testi, hanem anyagi bázisuk van. Másféle hatalmuk, kapcsolataik. Annak, akiktől rettegnek. Vigyázni kell, mert ha valami rosszat mondok, ott tesz keresztbe, ahol nem is gondolnám. Neki elég elejteni itt-ott egy-két szót, és lehet kipenderítenek a munkahelyről. Milyen nagy dolog, ha szelíd ember, a hatalommal bíró segít, és nem árt a hatalmával. Vannak olyanok, akik mélyről indultak, sokat szenvedtek, talán éppen úgy, mint József, és nem tudják elfogadni, ha mások könnyebben jutnak előre. Haragszanak miatta, irigyek rájuk, és azt mondják, bár tudnék segíteni, de nem teszem. Kínlódjon ő is, szenvedjen ő is, tanulja meg, hogy nem csak olyan könnyen megy az élet. És ezt azért mondom, mert ebbe a hibába még én is beleestem. Még kezdő lelkész voltam, és visszahívtak a teológiára egy előadásra is. Arról kellett beszélni, mit jelent falusi lelkésznek lenni. 6 gyülekezetben szolgáltunk, rengeteg feladatunk volt, terhünk volt, és abban a sok mindenben is igyekeztünk hűségesen megállni. Például láttam, hogy mennyit szenvednek a gyerekek a konfirmációi könyvvel, hát én szépen írtam egyet. És akkor az egyik teológus azt kérdezte, hogy odaadnám-e neki ezt. És nem adtam. De az volt bennem, hogy hát nekem mennyi bajom van. Nekem 6 gyülekezetbe kell lenni, és akkor még amellett ezzel éjszakázok. És akkor csak úgy adjam neki oda? Hát küszködjön ő is. Azóta bocsánatot kértem tőle, és odaadtam. De sokáig szégyenkeztem. És nem tettem ezt meg. És hajlamos erre az ember. Egy pici hatalma van, egy picit előrébb van, mint a másik, nyomjuk el. Küszködjön ő is. Nem méltó rá, hogy hozzám felérjen. Olyan jó, hogy József nem ilyen volt. És mennyit kellett kínlódnia, hogy ezt megtanulja. Ebben is Jézusra mutat, akiről a Filippi levélben olvassuk, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. József rájött, hogy a küldetése az, hogy emberek sokaságát megmentse. Azért emelte fel a fáraó őt minden ember fölé, önmaga mellé, mert csak József által lehetett megmenekülni a népnek. A fáraó tudta, hogy az az információ, amit kijelentett Isten, olyan, amivel csak ő tud dolgozni. Azt kell vezetőnek választani, akivel az az Isten beszél, aki ezt a próbát ránk fogja hozni. Megmentőnek adatott József. Erről tett vallást apja halála után a testvéreinek, akik féltek attól, hogy esetleg most már majd bosszút áll rajtuk, amiért annak idején olyan durván viselkedtek vele. József ezt mondta nekik, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. Ti rosszat terveztetek ellenem, ez a ti dolgotok, de Isten ezt jóra fordította, és még nem csak miattam, hanem hogy megtartsunk sokakat, sok népet, ezreket, milliókat az éhhaláltól. Megmentőnek lenni. Ez olyan nagy szó. Bár a mai világban, amikor a mozik tele vannak, meg a televíziók, olyan filmekkel, amikor mindig mindenki hős és megmenti az univerzumot, a világegyetemet, akkor talán nem is olyan fontos ez, de Isten bennünket is megmentőként akar használni. És olyan nagy dolog, hogyha mi eszközök lehetünk a kezében, mint megmentők. Nagyon nagy dolog, ha valaki lehet eszköz Isten kezében azért, hogy megmeneküljön mondjuk egy házasság. Sokkal többen vannak, akik azon dolgoznak, hogy szétmenjen a házasság. Hogy éket verjen egy férfi és egy nő közé. De hogy megmeneküljön, segítséget kérni, imádkozni. Nagyon nagy dolog. Ha el tudom mondani, segítettem abban. Lehetett talán egy pici részem abban, hogy ez a házasság megmaradt, és nem azt mondom, ami most divatos, hagyd ott, kezdjél újat, még fiatal vagy. Nagy dolog, ha lehetek eszköz Isten kezében abban, hogy valakinek megmeneküljön az egzisztenciája. Van, hogy valaki elveszíti a munkahelyét, de én tudok abban segíteni, ha van hozzá hatalmam, lehetőségem, hogy ő másat találjon, akkor lehet, hogy egzisztenciát mentek. Nagyon sok kihívás, támadás éri az emberek becsületét. Könnyen kivesznek bárkit a becsületéből. Egy időben nagyon nagy divat volt rásütni valakire azt országunkban, hogy antiszemita, később azt, hogy rasszista. Úgy megbélyegeztek akárkit, hogy utána alig győzött mosakodni. De nagy dolog, ha lehetek eszköz abban, hogy valakinek a becsületét mentsem. De mindezek mellett mi a legfőbb feladatunk az, hogy mentsünk életet, lelkeket a kárhozatból az üdvösségre. És ebben mindenki lehet eszköz. Talán csak annyit kell tenni, átvinni a szomszédnak a deszkaszálkákat, és azt mondani, hogy áldott karácsonyt, várunk a templomban. Hiszen ez volt a feladata Andrásnak is. Azt mondta Nátánaelnek, gyere, lásd meg magad Jézust. Hát úgysem ítérítünk meg senkit, hanem Krisztus. De odavinni a szabadítóhoz, a megváltóhoz valakit, az mentő szolgálat. Lélek és életmentő szolgálat. A karácsony a szeretet ünnepe, az az ünnep, amikor sokkal könnyebben meg tudunk egymásnak bocsátani, és tudunk újat kezdeni, és Isten karácsonykor azt hirdeti, amit később Jézus az Ószövetségből idéz. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Jézus Krisztus által Isten eloldja a láncainkat, és ki akar hozni rabságunk börtönéből, hogy felszabadultan hirdethessük, mennyire szeret az Úr. Jézus felemel, magához emel, és akit ő magához emel, az nem kicsinyes, az nem önző, az tudja, hogy szolgálatra hívta el az Úr, és ebben találja meg a helyét. Karácsonykor így emelkedjünk a mi Úrunkhoz. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy számunkra a karácsony többet jelent, mint emberek millióinak. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem csak szirupos, csöpögős szeretet ünnepe a karácsony, hanem a számunkra a megmenekülésünk, a megszabadulásunknak az ünnepe. És köszönjük neked, Urunk, hogy ebbe a szabadulásba bennünket szeretnél minél inkább úgy bevonni, hogy mások megszabadulásában is eszközök legyünk. Köszönjük, Urunk, ha volt ember annak idején, egy családtag, egy szomszéd, egy rokon, egy barát, aki hívott bennünket a te kegyelmedhez. Áld meg őt, ha él, és áld meg őt halóporaiban is. De imádkozunk azért, hogy legyünk mi is a te eszközeid. Mentő szolgálat bizatott ránk. Segíts, Urunk, hogy így legyen több az ünnepünk, mint azoknak, akik téged nem ismernek. Így könyörgünk, Urunk, azért a reménység szerinti nagy-nagy tömegért, amely holnap délután megérkezik ide a templomba. Add, Urunk, hogy azok is, akik egy évben csak egyszer jönnek el, hadd tudják megérezni, megtapasztalni, hogy mennyire szereted őket. Segíts, Urunk, abban, hogy legyen hiteles, ami rólad való bizonyságtételünk, akár csak egy kedves mosollyal, akár egy érintéssel. Könyörülj rajtunk, Urunk, és segíts, hogy ebben a mentőszolgálatban ne csak eszközök legyünk, hanem hadd láthassuk annak eredményét is. Oly nagy boldogság látni a gyógyulást, oly nagy boldogság látni, amikor elkezdenek családok, emberi életek helyreállni, a te utadon járni. Használj ebben eszközül a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.